Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Országos razzia indul hétfőn. Országszerte fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon március 9-e és 15-e között, közölte az ORFK a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotorral vagy motorkerékpárral közlekedők bukós isak viselését ellenőrzik a rendőrök. Több benzinkúton mennyiségi korlátozást vezettek be, egy helyen pedig átmenetileg elfogyott a dízel, írja az Agroinform. Az elmúlt napokban jelentős emelkedés indult el az üzemanyagárakban, és már az is felmerült, hogy ismét napirendre kerülhet a korábban alkalmazott 480 forintos literenkénti hatósági ár. A drágulás hátterében elsősorban a közel-keleti konfliktus áll, amelynek hatására a Brent típusú kőolaj ára olyan szintre emelkedett, amelyre hónapok óta nem volt példa. Bár a nagy olajvállalatok továbbra is azt közlik, hogy az ellátás biztosított, szombaton már két olyan töltőállomásról is érkezett hír, ahol mennyiségi korlátozást vezettek be. Tolna vármegyében Őcsényben március 7-én egy helyi benzinkúton korlátozták a tankolható üzemanyag mennyiségét. A töltőállomáson kihelyezett tájékoztató szerint a kialakult helyzet miatt egy jármű naponta legfeljebb 30 liter benzint vagy gázolajat tankolhat. Szombat délután egy újabb hasonló intézkedésről számolt be a vezes.hu. Bonyhádon a 6-os főút mellett működő Oil benzinkúton szintén korlátozták a tankolható mennyiséget. Ott legfeljebb 50 liter üzemanyagot lehet egyszerre vásárolni. A Tolna vármegyei Györkönny benzinkútja például pénteken a közösségi oldalán arról tájékoztatta a vásárlókat, hogy a megnövekedett kereslet miatt teljesen kifogytak a gázolajból, és a napra várt utánpótlás sem érkezett meg. A MOL szerint biztosított az ellátás. Szombaton 16 órakor lejárt az országos listák bejelentésének határideje az áprilisi országgyűlési választásra. 7 országos pártlistát jelentettek be a határidőig a Nemzeti Választási Bizottságnál, emellett 12 nemzetiség országos önkormányzata állított listát az országgyűlési választásra, tájékoztatta a Nemzeti Választási Iroda a Magyar Távirati Irodát. Az NVB korábban már nyilvántartásba vette a Mi Hazánk mozgalom listáját, a Fidesz és a Keresztény Demokrata Párt közös listáját, valamint a Demokratikus Koalíció listáját. Rajtuk kívül a két farkú kutyapárt, a Tisza párt, a Tea párt közösség is bejelentette listáját, szombaton pedig a Szolidaritás pártja és a Magyar Munkás párt a közös listájukat, így összesen legfeljebb 7 pártlista lehet a szavazólapon. Elképzelhető, hogy a pártlisták száma kevesebb lesz, ha az ajánlás ellenőrzések során kiderül, hogy valamelyik szervezetnek nincs meg a listaállításhoz szükséges 71 egyéni jelöltje a fővárosban és a 14 vármegyében. Március 23-ától igényelhető az 5 plusz 5 millió forintos hitel és támogatási konstrukció az éttermek számára. A részletek már elérhetők a hitelt nyújtó Kisfaludi Turisztikai Hitelközpont, illetve a támogatásokat biztosító Kisfaludi Program weboldalán. A kormány döntése alapján egyszeri bruttó 152.400 forintos juttatást kapnak a szakképzési oktatók a pedagógusokhoz hasonlóan, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs a videóban kiemelte, hogy a szakképzés 2020-ban megújult, és ezzel együtt az oktatók megbecsülése is új szintre lépett. Hozzátette, hogy a kormány már 5-ször emelte a szakképzésben dolgozó oktatók bérét, a fizetések több mint 2,5-szeresére nőttek 2020-hoz képest. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős lesz az ég, de helyenként időszakosan felhősebb is lehet az idő. Hajnalra foltokban átmenetileg pára köd képződhet. Csapadék továbbra sem lesz. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de hajnaltól már helyenként megélénkülhet a délkeletire forduló szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -4 és +3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb, még a nagyobb városokban ennél kisé enyhébb is lehet.
Magasra nőttek, mégis szürkének látszanak. Millió ember hiszi, hogy egyszer valami történik hirtelen. Hiába vártam csodákra, de nem üzentél nekem. Túl minden álmon, végre egyszer hosszú évek után rád találtam. Vigyázz rám! Bármerre jártam, azt reméltem, holnap látlak talán. Most itt vagyok, hát vigyázz rám! Nagy ez a város, de semmi nem tart itt, azt hiszem. Valami elmúlt, és nem várom már, hogy jobb legyen. Millió ember hiszi, hogy egyszer valami történik hirtelen. Hiába vártam csodákra, de nem üzentél nekem. Túl minden álmom, végre egyszer hosszú évek után rád találtam, hát vigyázz rám. Bármerre jártam, azt reméltem, holnap látlak talán. Most itt vagyok, hát vigyázz rám, vigyázz rám. Egyszer hosszú évek után rád találtam, hát vigyázz rám. Bármerre jártam, azt reméltem, holnap látlak talán. Most itt vagyok, hát vigyázz rám, vigyázz rám, hát vigyázz rám.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berecz Renátát hallják. Mai műsorunk vendége Nagyné Farkas Anita, alkotófejlesztő, meseszakpedagógus, tanító, tanár, könyvtáros, aki évekkel ezelőtt saját bőrén tapasztalta meg, milyen sokat segíthetnek a mesék a krízisek során. Vagy ahogy bármilyen életkorban hasznosak, és hogy a történetek átsegíthetik a gyerekeket is egy-egy nehezebb időszakon. Mai műsorunkban erre is kapunk tippeket tőle. Mit olvassunk, ha fél valamitől, ha iskolába készül, vagy ha elvesztette egy szeretét a gyermek? Beszélgetünk arról is, miért jó, ha időnként a saját, kitalált történeteinket mondjuk el a gyerekeknek. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Korábbi műsorban már szó volt a meseterápia lényegéről, fontosságáról, hogy miért is nagyon jó ez a gyerekeknek, és egyébként a szülőknek szintén, hiszen a kapcsolódás így megvan. De valahonnan most onnan fogjuk folytatni a beszélgetésünket, hogy a meseterápia lényegét egy kicsit felidézzük, és aztán kibontjuk, hogy milyen sztorik jók a gyerekeknek különböző élethelyzetekre. Köszönöm, hogy a vendégünk vagy ismét.
Én is köszönöm szépen a meghívást. Hát a meseterápiának a titka és a történeteknek a gyógyító ereje főként abban rejlik, hogy nem direkt magyarázatokat, illetve utasításokat adnak, hanem szimbolikus képeken keresztül mutatnak meg, és mutatnak utat a gyerekeknek, illetve felnőtteknek egyaránt, és ezáltal a tudatalattiukkal teremtenek kapcsolatot. Bódizsár Ildikó szavaival élve, a mese az olyan helyszínre viszi el az embert, ahol ritkán járt, a tudatalattiba, az ősképeknek a birodalmába. Ezért már maga a megmerítkezés is, a mesehallgatás felszabadító erővel hat.
Azt szokták mondani, hogy érdemes már akár magzati korban meséket olvasni, bár ugye maga a fantázia, hogy egyre fantáziadúsabb a gyerekek gondolkodása, az olyan 3 éves korra tehető. Miért fontos az, hogy minél hamarabb elkezdjük a meseolvasást?
Én is úgy tartom, hogy 0-100 éves korig érdemes mesét hallgatni, és mesét olvastatni, vagy olvasni, minél hamarabb a mesékkel kapcsolatot teremteni, mert a mese nyelve tulajdonképpen a lélek nyelve. És mondjuk, amikor a hős útnak indul, egy nagyon kilátástalannak tűnő problémát kell legyőznie, akár például egy hatalmas félelmetes sárkánnyal kell megküzdenie, akkor a mesehallgató már belsőleg átéli mindezt a legvégén ugye a győzelmet is, illetve a megküzdés és stratégiákat, és ezáltal a tapasztalat által azt az alapvető hitet erősíti meg, hogy a saját és a belső sárkányaink és akadályaink egyaránt leküzdhetőek és legyőzhetőek. Úgyhogy a tapasztalatszerzés miatt későbbre is ugye megmaradjanak ezek a tapasztalatok és a megküzdési stratégiák, érdemesebb minél hamarabb elkezdeni.
Egy gondolattal érintettem azt a fontosságát a meséknek, a meseolvasásnak, hogy ugye kapcsolatot teremt a meseolvasó és a mesét hallgató között. De ez miért fontos szerinted különösen a mai világban?
Nem csak a mesehallgató és a mesét mondó között van kapcsolat, hanem egy hármas kapcsolat van. A mesemondó, a mesehallgató és a mese között. Tehát olyan, mintha, ahogy Boldizsár Ildikó mondja, a meséket élő lényeknek tekintenénk, és ez a hármas kapcsolódási pont a legfontosabb. Tehát magát a biztonsághelyzetet, amit képíti, az a szimbolikus képek által való kapcsolatok, amik a meséknek a történeti gyökereihez segítenek hozzá kapcsolódni, óriási tudást adnak át.
Milyen mesékkel érdemes amúgy kezdeni? Tehát, hogyha egészen kicsi gyerekekkel foglalkozunk, akkor milyen meséhez érdemes nyúlni, ami még számukra is talán élvezetessé tehető? Tehát nyilván nem a nagyon sok szöveges mesékről van szó.
Igen, kisebb korban inkább rövidebb szövegű meséket érdemes olvasni. Nagyon szeretik a gyerekek a láncmeséket, az állattörténeteket, hiszen az állatoknak a történeteink keresztül, tehát azoknak a tulajdonságaival tudnak azonosulni leginkább. És ennek a módszernek, amit Boldizsár Ildikó dolgozott ki, a meseterápiás metamorfózis módszernek a hatékonysága különösen még akár konkrét krízis helyzeteken is megmutatkozik, ahol a mesének a szimbolikus elemei hétként segítik ezeknek a feldolgozását. Például mondjuk a kistestvér érkezése, hogyha egy ilyen konkrét példát szeretnék kiemelni, ami a gyerekek számára gyakran ilyen tromfosztás traumájával jár, hiszen megszűnik az az osztatlan figyelem, amit addig ő kapott meg. Erre Kádár Anna Máriának a Lilla és Tündérbogyó történeteit ajánlanám szívesen. Ebben a sorozatban nagyjából megfogalmazódik az, hogy a szeretet az nem fogy el, csupán csak megoszlik, és érzelmi intelligenciát is fejlesztenek ezek a történetek.
Nagyon jó, hogy megemlítetted ezeket az életkríziseket, mert ugye a gyerekek is ugye átélnek olyan különböző nehézségeket, amit felnőttként lehet, hogy nem úgy értelmezünk, de hát, hogy ugye azért az óvodából, iskolába lépés, bölcsödéből, akár óvodába, tehát, hogy azért itt vannak mérföldkövek, amikben a mesék szintén, ha jól tudom, tudnak segíteni. Vannak erre jó történetek.
Igen, hasonló kritikus időszak egy kisgyermek életében, úgy gondolom az óvoda is és az iskola közötti váltás időszaka. Leginkább bátorító meséket ajánlanék ide, mint például a Kisegér nagy utazása című népmese, ami hatalmas erőt adhat. Itt a hős egyedül vág neki a nagyvilágnak, és közben különféle próbákat áll ki. A történet végén természetesen a kisegér válik a legvitézebb kisegérje a világon, és azzal a belső mintával, amiben a történetben találkozunk, a történetet hallgató gyermekek saját bátorságukhoz hozzáférnek.
Egyéb félelmeik is vannak még a gyerekeknek, hiszen nehéz számunkra is egyébként magát a gyászt és a veszteséget feldolgozni, akár egy szerettünk rokonunk iránt. A gyerekeket hogyan tudjuk ebben segíteni? Mert hogyha már nyilván a beszélgetésen túl vagyunk, ezt nagyon sok szakember elmondja, hogy nem szabad hazudni a gyereknek, de hogy ezt valahogy egy kicsit könnyedebbé tenni, hogy ne ez a nyers megfogalmazás legyen.
Valóban ez az egyik legnehezebb élethelyzet. A mesék a legnehezebb élethelyzetben is segítségünkre lehetnek, mint például a veszteség és a gyász feldolgozásában. Segítőkezet tudnak nyújtani. Az én egyik kedvenc történetem Benji Davisnek a Nagypapa szigete című meséje, amely nagyon szeriden beszél az elmúlásról. Ebben a történetben egy kisfiú nagypapájával egy fantasztikus szigetre utazik, ahonnan a kisgyermek végül egyedül tér haza, bár ugye a nagypapa fizikailag már nincs jelen többé a történetben, a mese mégis segít megérteni az elengedést és a nagypapának a hiányának a feldolgozását. Szabóti Anna lírai fordításában olyan kapaszkodókat nyújt a gyermeknek, szülőknek és szerintem pedagógusoknak is egyaránt, amely segíti ezt a nagyon nehéz élethelyzetnek a átidalását.
Volt már arra példa, hogy szükség volt erre a könyvre kifejezetten akár a csoportban egy gyereknél, egy kisgyereknél, vagy akár esetleg otthon?
Igen, én is tartok már ilyen foglalkozásokat, óvodában is és iskolában egyaránt, illetve nyaranta már 5. éve szervezünk kolléganőmmel meseterápiás és művészetterápiás tábort, és ha nem is direkt céllal, hanem csak preventív jelleggel, volt már, hogy nyúltam ehhez a könyvhöz, és egy teljes foglalkozást építettem rá.
Milyen érdekes, hogy azt mondod, hogy preventív jelleggel, tehát a mese akkor preventív céllal is felhasználható, hiszen előhívható információk maradnak a gyerekben?
Így van, ez igaz. Én alkotófejlesztő mese szakpedagógusként használom a meséket, tehát nem terápiás jelleggel, azaz csak is prevenciós céllal, hogy minél több módszerhez, vagy ilyen szimbólumokhoz kapcsoljam hozzá őket, és amikor nagy Isten eljön az az élethelyzet, akkor tudjanak mihez nyúlni a gyerekek.
Vannak egyéb nehézségei is a gyerekeknek, hiszen azért itt vannak a kisebb-nagyobb félelmeik, akár rovaroktól, sötétségtől. Hogyan lehet ebben még segítséget nyújtani nekik a mesék által?
Hát végül a meseterápia ereje a mindennapi dolgokban is megmutatkozik, és azt gondolom, hogy leginkább akkor tudunk segíteni, hogyha mondjuk saját mesével dolgozunk, és saját történeteket alkotunk, akár mondjuk az anya és a gyermek között kialakulhat egy ilyen kapcsolat. Hát én egy ilyen receptmeseként, vagy receptkönyvként mondhatnám ezekre példát, például amikor a kisgyermek nagyon fél a sötéttől, akkor oldhatjuk ezt a szorongását mondjuk egy lámpamese történetével, és akkor elmeséljük, hogy ez a lámpa nappal alszik, és csak éjjel látja a világnak a csodáit. Megmutathatjuk, hogy a sötétség nem egy üresség, hanem mondjuk egy oltalmazó, hatalmas nagy takaró, ami ilyenkor éjjel betakarja a világot. Vagy például önbizalom hiány esetén mondhatjuk a gyermeknek, hogy hasonlíthatjuk őt egy, vagy mesélhetünk egy pici porszemről, aki olykor haszontalannak hiszi magát, és egyszer csak adódik egy olyan élethelyzet, hogy egy óriás gépnek a fogaskerekeit meg kell, hogy állítsa valaki, és csak ő fér be a fogaskerekek közé. Itt pedig felhívjuk a figyelmet, hogy a legkisebbnek is milyen fontos szerepe van. De akár említhetném a dükkezelést, amikor mondjuk a sárkány vulkán metaforáját használjuk, és ezzel megtanítjuk a gyermekeket arra, hogy a belső tüzünket nem mindig hirtelen kell elfojtani, hanem akár azt hasznossá is tehetjük, például akár egy teafőzés alkalmával, vagy egy kovácsműhely üzemeltetésével, amikor óriási energiaként hasznosítjuk.
Ugye most arról van szó, hogy mi saját magunk is kreálhatunk meséket, ami szerinted mennyiben más ahhoz képest, hogy ugye olvassuk a mesét, vagy mi magunk találunk ki mesét?
szerintem személyesebbé teszi ezt a kapcsolatot, akár az anya-gyermek között is, mert hogyha már olyan szereplőkkel ruházzuk föl a történetet, akik hozzánk közel állnak, vagy akár mi magunk vagyunk, akkor sokkal életszerűbbé válik ez az egész.
Mennyire bevonhatóak ilyenkor a gyerekek ebbe a történet kreálásba?
Szerintem nagyon vevők rá, én a saját gyermekeimnél is tapasztaltam, hogy a saját történeteket nagyon szerették, és volt, hogy ők is átírták, vagy hozzáírtak a meséhez, és volt olyan éjszak, amikor együtt írtunk mesét.
Ezeket leszoktad jegyezni, vagy inkább csak fejben tartod, hogy ezek voltak, vagy érdemes lehet őket felírni, feljegyezni?
Szerintem érdemes őket felírni, én sajnos nem jegyeztem le ezeket a történeteket, de én úgy gondolom, hogy ezeket később visszaolvasva is nagyon jó időt tölthetünk el a gyermekekkel.
Az a csoportok során, hogy a gyerekek milyen nehézségekkel érkeznek, vagy mit látsz rajtuk, hogy mi az, amiben őket esetleg támogatni érdemes?
Nehézségként, amiket felsoroltam korábban, mint élethelyzetek, de így inkább azt mondom, hogy a mindennapos szorongás vagy stresszoldás, és most itt eszembe jutott az, amikor a táborunkban nem csak mese- és művészetterápiás foglalkozások zajlanak, hanem például erdőfürdős gyakorlatokra is kiviszem őket. A szervezetünkben lévő stresszhormon, a kortizol szint gyerekeknél is és felnőtteknél is egyaránt mindennapos stresszhelyzetek miatt kimutathatóan nagyon magas. Az erdőfürdős gyakorlatok pedig, amikor kapcsolódunk a természethez, segítenek ezt a kortizol szintet csökkenteni, és ezáltal sokkal könnyebben dolgozzák fel a mindennapos nehézségeket.
Hogyan kell elképzelni az erdőfürdőt azoknak, akik még nem hallottak róla?
Ez egy japán módszer, a Shinrin-yoku módszer. Erdőfürdőben, akár erdőfürdőnek nevezhető az is, amikor erdőben kirándulunk, de hogyha ott végzünk olyan feladatokat, vagy gyakorlatokat, és úgy kapcsolódunk a természet egyes elemeihez, akár természetművészetként ott a természetnek az elemeiből alkotunk egy képet, akár a meséhez, vagy ahhoz a történethez, amit kiválasztottunk, vagy ahhoz az élethelyzethez, akkor már eleve megvan az a kapcsolódás, és az erdőnek óriási energiája van, mint a meséknek.
Ott is szoktatok akkor meséket olvasni, ami mondjuk tematikus, tehát az erdővel foglalkozik a természettel?
Igen, így van, ott is szoktunk meséket olvasni. Egyszer volt egy olyan alkalom, amikor a Jaguár és az eső című mesét vittem ki. Verőfényes napsütésben indultunk el a gyerekekkel, mind a Felső Tárkányi tópartra, és a színpad alatti részen voltunk, amikor én kört alkottunk, és sor került a mesetörténet hallgatására, és konkrétan a természet élővé vált, felkerekedett a szél, és elerett az eső.
Említetted a stressz hormon szint emelkedését, és erről jutott eszembe, hogy lehet, hogy nagyon nehezen veszi rá magát egy nagyon stresszes szülő arra, hogy egyáltalán a könyveket megkeresse, elolvassa, hogy erre időt szálljon esténként. Van-e jó tanácsod arra vonatkozóan, hogy miért éri meg talán neki is ez a fajta meseterápia?
Hát, mint hogy a gyermekeknek is, lélekfrissítés, és én szerintem nem szabad az időt sajnálni erre a dologra, mert hogy az idő az úgy is telik, és szerintem érdemes minél hasznosabban eltölteni, és úgy gondolom, hogy a mese nem csupán esti időtöltés, hanem egy nagyon mély lélektani eszköz, ami képessége teszi a gyermekeket és a felnőtteket is egyaránt arra, hogy a szimbólumoknak az ősi erejével rendezze a saját belső világát, sikeresen nézzen szembe az életnek a kisebb-nagyobb kihívásaival. Mert ahogy Boldizsár Ildikó is mondja, a mesében minden benne van. Mind az, ami volt, és mind az, ami még lehet.
Ha a meséket tekintem, egy-egy történet egy-egy adott embernek, egy-egy gyereknek mennyiben lehet azonnal hasznos? Hogyan alakulnak a mesék? Tehát, hogy a történetek mindig segítenek, vagy ez kellhet egy kis idő?
Én úgy gondolom, hogy történetek mindig segítenek. Nem feltétlenül rögtön egy darab történetnek a meghallgatása fog csodát tenni. Az is biztos, hogy nyalsó mesét mondanám most, az én egyik kedvenc mesémet, ami engem egy nagyon nehéz élethelyzeten segített át, hiszen édesapám elvesztését én felnőtt fejjel sem tudtam rögtön feldolgozni. Tehát ehhez több hónap is kevés volt, sőt, mint kiderült, több év is. És hogy a sómese által sikerült megtanulnom az elengedést, de nem gondoltam azt, hogy nekem akkor abban az adott pillanatban az segít túljutni. És most is más mond ez a sómese. Gyerekkoromban is más mondott, pedig ugyanaz a személy vagyok. Neked is más mondana, ha most elmondanám azt a mesét, és nekem is más mondana, pedig ugyanarról a meséről van szó. Szóval, hogy szerintem ne sajnáljuk az időt. Lehet, hogy éppen az a mese, amit a szülő elővesz, abban az adott helyzetben annak a gyermeknek úgy tűnik, hogy nem hat, de minél többször elmondja azt a történetet, vagy a gyermek igényt tart arra, hogy minél többet olvassa el anya, vagy mondja el azt a mesét, akkor már biztos, hogy kapcsolódott hozzá. És elővehet mesekönyv gyűjteményeket, és tehát például Boldizsár Ildikónak nagyon sok mesekönyv gyűjteménye van, és kiválasztatja azokból is a meséket. Lehet, hogy nem az első, hanem a tizedik fog segíteni. De a legfontosabb az, hogy ezt rendszeresen tegye. Hogy minél többször tegye meg a szülő a gyermekével, mert már maga az a rituálé, vagy az az adott helyzet, amikor együtt vannak, és csak ő ráfigyel, és csak együtt beszélik meg a történeteket, már annak is hatalmas gyógyító ereje van szerintem.
Igen, érdekes, hogy említetted ezt a repetitív jelleget, hogy tényleg mi játszódik le abban a gyerekben, aki folyamatosan, akár heteken át ugyanazt a mesét kéri.
Igen, lehet, hogy szülőként vagy felnőttként azt mondjuk, hogy már a könyökünkön jön ki, és hogy ez már annyira unalmas, hogy biztos, hogy a szomszéd is tudja, sőt a szomszéd kutyája is már annyiszor hallotta. De nagyon fontos valamiért annak a gyerkőcnek valamelyik része a mesének. Lehet, hogy a szereplő, lehet, hogy a helyszín, lehet, hogy az események egymás utánisága. Én például a saját gyermekemet, legkisebb gyermekemet hoznám fel most erre példának, amikor a bölcsödéből az óvodába való átmenetnél minden este az oroszlán és a kisegér mesét kérte. És idővel jöttem rá csak később, hogy azért, mert hogy ott új barátok lettek, és hát itt az oroszlán kiszabadította a kisegér a fogságból, és óriási barátságra tett így ezáltal szert az oroszlán és a kisegér ugye egymás között, és hát a gyermekemnek is ez kellett, hogy ő most új élethelyzetben van, új környezetben van, és most barátokat kell szereznie.
Érdemes akkor ilyen esetben is átbeszélni esetleg a mesét, hogy neki mit jelenthet ez?
Direkt módon nem, én úgy gondolom, de hogyha ő igényli, akkor természetesen igen, lehet róla beszélgetni, és különböző példákat mondani rá, vagy hogy anyával hogy történt az, apával hogy történt az. Tehát, hogy akármilyen élethelyzet van, és elesünk, nem az a probléma, hanem abból föl kell tudni állni, bármi legyen.
És akkor ehhez nyújtanak jó mankót a mesék.
Így van, így van.
Szerinted miért nagyon fontos visszakanyarodni a mesék világába felnőttként is, akár, és a gyerekeink szempontjából is?
Hát most itt Bőhön-Hübön jutott eszembe egy vadász, aki az apjától, ő meg az ő apjától azt tanulta, hogy bármi legyen gazdagét. Felnőttek is kerülnek nehéz élethelyzetbe, mint ahogy mondtam a saját példámat is. És hát nem gondoltam volna, hogy engem ez egy ekkora krízis helyzeten átsegít. Tulajdonképpen egy második születésnapot ünnepelhetek a sómese segítségével. És hogy nem csak népmesék, nem csak magyar népmesék, hanem bármilyen nép meséje, hanem kortárs mesék is nagyon hasznosak és sokat segítenek. Úgyhogy én azóta, mivel megéltem saját magamon a csodát, én hiszek ebben, és Müller Béter is úgy tartja, hogy csoda csak is azé, aki hisz benne. Úgyhogy én tényleg 0-100 évesig, és a nap 24 órájában bármilyen történetet, bármilyen élethelyzetbe ajánlok. Lehet, hogy éppen akkor az arra nincs szükségem, vagy úgy gondolom nincs szükségem, de később majd adódhat egy olyan élethelyzet, ami miatt hozzákapcsolódhatok, és megoldást találhatok a problémára.
Hoztál itt egy pár mesekönyvet, és pont erről jutott eszembe, hogy én még szerintem a felét nem láttam még könyvesboltban, mert biztos, hogy ott van, csak annyira nagy a választék, hogy némi útmutatót tudsz-e nekünk adni, hogy hova érdemes nyúlni a polcokon esetleg a könyvesboltokban.
Boltizsár Ildikó mesegyűjteményeit ajánlom, nagyon nagy szeretettel. Mesék az apákról, mesék az anyákról, mesék a testvérekről, mesék az öregekről, mesék a felnőtté válásról, de ugyanígy Kádár Anna Mária mesekönyveit és a Lilla és Tündérbogyó, Lilla és Tündérbogyó kincset keres, aztán Gimesi Dórának a Csomó Tündér, ami ezt nem említettem az előzőkben, de a válás történetét, mint élethelyzetet, krízishelyzetet segít feldolgozni, aztán a szerző nem jut eszembe, de a Láthatatlan fonál, az is egy ilyen szeretet által összeköttetést mutat be. Úgyhogy én szerintem nincs olyan, hogy mellé nyúlunk, tehát bármelyik mesekönyv hasznos lehet. Akár a népmesegyűjtemények, mások népcsoportjának mesegyűjteményei, vagy a kortárs mesék.
Tehát bármit viszünk haza, az csak gazdagodunk.
Így van, bármi legyen gazdagít.
Csend ül a tájon, és sendül a fő, zeng a fülembe mély hegedű, rezdül a tóvize, zöldül a domb, szól egy távoli birka kolomb. Rezdül a tóvize, zöldül a domb, szól egy távoli birka kolomb. Csend ül a tájon, és endül a fő, zeng a fülembe mély hegedű,
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Nagyné Farkas Anita alkotófejlesztő meseszakpedagógussal beszélgettünk a mesék erejéről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Birincsik Márton és Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Zay Orsolya régész történésszel beszélgetünk hivatásának sokszínűségéről, kutatási területeiről és a női viselettörténetről. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Tulajdonképpen egy időutazásban lesz ma részünk, ha mondhatom így, kedves vendégem segítségével, akit nagyon sok szeretettel köszöntök.
Én is köszönöm szépen a meghívást a műsorba.
Te régész történész vagy, de viselettörténettel és gasztronómia történettel is foglalkozol, meg még nagyon sok mindennel, mert rengeteg projektben vagy benne, és hát nehéz összefoglalni azt, hogy mi mindent is csinálsz. Én most onnan indítanám a beszélgetést, hogy mindig nagyon izgalmas a múltunkat kutatni és történelemmel foglalkozni, hiszen abból táplálkozunk. Neked honnan indult ez a szenvedély, és hogyan vált a hivatásoddá?
Hát én ugye Egerben születtem, és a szüleim igazából történelemmel foglalkoztak, mert édesapám történelem orosz és francia szakos tanár volt, illetve idegenvezető, ezt is tanította több nyelven, és dolgozott a Dobó István Vármúzeumban is beugrósként, ahol megismerte az én édesanyámat, aki művelődés szervezőként szintén a múzeumban dolgozott. És hát nekem ez volt a közegem, szóval, hogy én a suli, meg a zenesuli után felmentem anyu munkahelyére, a várba, és akkor mi onnan mentünk haza. Gimis koromban mesélték el a barátaim, hogy ők azt hitték, hogy mi ott lakunk. Ők is mindig jöttek föl hozzánk, és akkor, hogy hát mi annyi időt töltöttünk ott, így családilag, igazából volt, hogy a nyári szezon volt, akkor csak aludni jártunk haza, úgyhogy nekem az a játszótér volt, hogy mi ott a várban zárásig, utána meg történeti újrajátszó lettem a Vitézlő iskolában, hát és akkor még többet, mert hogy akkor ott voltak a próbák, ott értük a közösségi életet, ott voltak az edzések, ott voltak a fellépések. Úgyhogy igen, én belegondolok, akkor gyerekkoromban mi aludni jártunk haza. Bármelyik múzeum igazából az ilyen, hogy mondjam, ilyen gyerekkori érzéseket hoz vissza, mert nyilván más múzeum, másik városban, de egyrészt mi nagyon sokat jártunk különböző múzeumokban, a múzeológusok abban az időben úgy nyaraltak, hogy minden múzeumnak volt kutató, meg vendégszobája, és akkor egymást sét ki lehetett bérelni, és akkor mi úgy mentünk, hogy Sárospatakon, a várba például, én 6 évesen emlékszem, akkor voltunk először. És hát vannak ilyen visszatérő helyek az ember életében, mert például Sárospatak ilyen, mert hogy én az 12 éve szervezem ott a Bethlen Gábor hagyományőrséggel, meg a múzeummal együtt a Ostrom hétvégét, ami most már várjátéknak hívunk. És hát ott a kollégákat van, aki gyerekkorom óta ugyanúgy ismerek, mintha itt lennék. Mondjuk Visegrád még ilyen. Ott meg a gasztrotörténetet kezdtem el egyébként. Mert Sárospatakon van a doktori témámnak az anyaga. A sárospataki ruhákkal kezdtem, és ez nekem ilyen gyerekkori szerelem volt, és akkor utána ez így visszatért. Na érdekes egyébként, én hiszek ebben, hogy vannak, aminek így az életedben vissza kell térnie, azok ilyen visszajönnek. Van egy jó pár ilyen, és nekem például a sárospataki ruhák ilyenek, úgyhogy én gyerekkoromban nem nem igazán babáztam, meg nem ruhákkal foglalkoztam. Szerettem öltözni, mint kislány, de hogy hát mi a várban öttünk fel, és akkor mi a törökök ellen harcoltunk, meg ijászkodtunk, meg vívtunk, és...
Meg hát ástod a homokot,
igen,
gondolom már akkor is.
Igen, hogy bejáratos voltam nyilván az összes osztályra, kollégák megismertek, és akkor úgy mindig adtak valamit, hogy ne zavarjak ott annyira. Vagy volt egy-két kolléga, aki szerette jobban pesztrálni a gyerekeket. És egyébként így indult el a vártábor. Nagyon sok gyerek járt föl a szüleihez, és hogy nem tudtak velünk mit kezdeni, és akkor volt, hogy kollégának a gyereke vigyázott ránk, és hogy akkor gondolták ki anyukám még, hogy hát de hogyha ennyi gyerekre tudnak csinálni programot, hogy hát mi lenne más gyereknek is csinálnak. És a vártából velünk kezdődött, és nagyon érdekes, mert hogy én utána évekig, amikor visszajöttem Egerbe, a Pestről, akkor vezettem is a vártábort. És akkor Visegrád ugye a másik ilyen nagy szívszerelmem, mert ott meg a gasztrotörténettel ismerkedtem, meg a Mátyás Király Múzeum, meg az igazgató úr Buzás Gergely révén, aki mondhatom, hogy jó barátságban is vagyunk. Mert hogy náluk volt először olyan helyszín, ahol meg lehetett csinálni egy középkori főzést. És akkor ők hát csak ilyen élvezetből elkezdték ezt kollégákkal csinálni, és akkor hívtak más kollégákat, meg látták, hogy ki érdeklődő, és akkor nem én vezettem még nyilván, egyetemista voltam, és a kollégák, akik vezették ezeket a nyári alkalmakat, kikoptak, meg volt, aki beteg lett, és úgy rajtam ragadt.
Te egyébként a saját családtörténeteddel foglalkoztál, családfokutatással?
Igen, igazából már a szüleim elkezdték. Nekem a családnevemben a Zai az így adja, tehát hogy egy kora újkorban felemelkedő család. Nem jártam még teljesen utána, igen, ezt az összes egyetemi vizsgámon megkérdezték, hogy maga az a Zai család? Nem vagyunk olyan sokan az országban sem. Nyilván, ha az ember elmegy Péterke mellé, meg Váraszóra, akkor ott egy csomó Zajt lát, de mindenféle Y-nal, I-vel, pontos J-vel, elipszilonos J-vel. Van a 19. századi nemesi család történeteknél, ugye ez egy Zay Ferenc az egyik leghíresebb tag, ugye ő 16. században élt, csömöriek voltak, és amikor elfoglalja Szulejmán, ugye Mohácsnál győz, és a Magyarországnak a belső részeit, ugye ahogy vonulnak Buda felé elfoglalja, a család áttelepül a Felvidékre, Zajugróc, tamai Szlovákia területe. Jártam is egyébként régészekkel a várnál is, meg ott volt több kastély, van egy szép nagy reneszánsz kastély, amit most újítottak föl. Abban is jártunk, és van egy kisebb ága, tehát van egy grófi, meg van egy kisebb ág, meg van még egy erdélyi ág, ami azért érdekes, azt se tudják, hogy került egyébként el ettől a grófiáktól. Szeretném tovább kutatni egyébként, igen. Érdekes lenne felderíteni, hogy a Heves megyei ág, akiről a századfordulón se tudtak, hogy csak hogy vannak, és a nemesi család volt az is, hogy pontosan hogyan, milyen ágon kerültek ide Heves megyébe.
Ha vissza kéne emlékezni a hivatásod elejére, akkor mi volt az első, vagy az első közötti legjobb, legérdekesebb kutatásod?
Hát úgy kezdtem el foglalkozni a viselettel, mert igazából abból gyűrűzött ki az egész. Ugye én ugye történeti újrajátszó voltam, akkor még haditornának, meg katonai hagyományőrzésnek hívták, és egri vitézlő oskola volt az országban az egyik első. Nagyon jó helyszínen voltunk, egy lelkes fiatal társaság, a Vármúzeum adta neki a helyet. Én 13 voltam, amikor csatlakoztam, 2002-ben, és ugye ez egy nagy évfordulós év volt, mert hogy a 52-es ostromnak az egyik évfordulója, a vár életében is. Nagy szám volt, akkor lett az új állandó kiállítás, amit ugye tavaly újítottunk meg, tehát azért ez egy 20 évig fennállt, és be kellett öltözni. És hát mi mondtuk a lányok, hogy akkor mi is szeretnénk, és akkor az volt rá a válasz, hogy de hát már mindent tudunk, amúgy meg alig van lelet. Jó, hát akkor ezt így olvassuk már el, hogy ez a minden, ez így hol van. Meg biztos, hogy nincsen semmi. És hogy nyilván elkezdtem gimisként utána nézni, engem nem hagyott nyugodni, hogy de én úgy szeretnék beöltözni, hogy az így jó legyen, ne ilyen jelmez meg gumi a szoknyaderekában, mert hát nem volt gumi, és annyi anyag összegyűlt egyetem alatt, hogy lett belőle egy OTDK kutatásom, és én azon nyertem. Előadtam róla, és akkor még nem én vartam a ruhát, de a unokatesom, ő szabásszakoktató. És én a Dórit kértem meg, hogy segítsen. Ez amikor készült, ez 2009. És sokkal kevesebb internetről beszerezhető dolog volt, ezt így történeti újrajátszásban is éreztük, hogy ma már bármit le tudsz tölteni, mert megrendeled a könyvet, meg PDF-be fönt van, uh-huh. és akkor még vadászni kellett csomó mindent. Uh-huh. Meg nem is volt ennyi szakkönyv, de Nyugat-Európában azért az ilyen történeti ruhákkal sokkal többet foglalkoztak, itthon meg így rámondtak, hogy nem, nincs, meg nem is érdekes, uh-huh. meg fel van dolgozva, és ez engem viszonyon piszkált. És akkor Dórit megkértem, hogy azok alapján, amit hozok neki, hogy állítsunk össze, hogy hogyan nézhet ki egy ilyen női ruha. A női ruhával foglalkoztam, a fiú ruhákat is nagyon szeretem, csak hogy mm. egy női ruhát készítettem a Sárospataki egyik lelet alapján, és az a ruha ma a Nemzeti Múzeumban van, Muszped osztályon, mert náluk hagytam, amikor eljöttem. És hát én ott kezdtem el varni is, én akartam tudni, hogy készül.
Tulajdonképpen ez volt az az első, mondhatjuk,
igen, olyan kutatás, ami... Igen, uh-huh. ami egyébként nagyon érdekes, a mai napig tart, mert én most ebből doktorálok, tehát hogy éppen a harmadik fejezetnél tartok.
Ennek mi a címe egyébként, miről írod a doktorát?
Kora újkori viseletek a Kárpát-medencében és a társadalmi identitás. Ami ilyen bonyolultan hangzik, de ez azt jelenti, hogy ki hordta, mikor hordta és miért. Tehát én a rendszert akarom látni uh-huh. ebben, mert hogy egyébként a ruha, ez mai napig így van. Az, hogy meglátsz valakit, és jön veled szembe, és még nem szólal meg, egy csomó információt tudsz róla. Nagyon sokat elmondasz magadról azzal, ahogy megjelensz, még nem kell megszólalni. Nyilván a beszédeddel is elmondasz egy csomó mindent, nem csak amit mondasz, hanem ahogy mondod. A történeti ruhával meg még jobban, ugye ezt mondja a néprajz, hogy a kivetkőzés előtt, ez egy fogalom, ugye mielőtt elkezdjük levetni a népi ruhákat, ugye az megmutatja neked az identitásodat minden szinten. Nő vagy férfi. Egyébként létezik olyan, hogy társadalmi nem. Az özvegyasszony, vagy az az idősebb nő, aki már nem szülőképes, ugye őre mondja a Kári útrió, hogy ő a harmadik nem. Egy idősebb nő lehet nagyon befolyásos. Lorántfi Zsuzsanna, Zrínyi Ilona, tehát amikor ő már nem vegy férhez, és nem szülőképes, de ő a mater familiaris, a római korban is létezik ez. Mindig létezik, csak ezeket olvasni kell tudnod. De különböző társadalmakban különbözőképpen alakul, egy európai társadalomban is érdekes megnézni. Azt is szoktam mondani, hogy meg kell tudnunk a társadalmi közeget egy adott korszakban, mert akkor tudod értelmezni. Hogyha a mai világból kezdesz el visszavetíteni, akkor azért egy csomó dolgot félre tudsz érteni. Uh-huh. Nők helyzeténél is például, ha már nőkről beszélünk. És ezzel nem azt mondom, hogy mondjuk az jó, hogyha egy nő nem olyan szerepben van, mint, vagy hogy mondjam, én is egy önálló felnőtt kutató nő vagyok, nyilván örülök neki, hogy én ma ezt meg tudom tenni. Csak hogyha én elítélően, vagy a mai kor fejével gondolkodom az adott korszakról, akkor azért felre tud siklani, hogy én értelmezzem a adott közeget, hogy neki mit lehet társadalmi norma szerint, meg mit nem. És nyilván ott is kijön a személyiség, hogy valaki meg tudja tenni, mert olyan a családi háttere, vagy olyan a személyisége, valaki meg nem tudja megtenni, de végül is ez ma is így van.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Zay Orsolya régész történésztel beszélgetünk, hivatásának sokszínűségéről, kutatási területeiről és a női viselettörténetről.
Azt említetted, hogy a doktoridban is a ki hordta, miért hordta kérdéskört járott körbe tulajdonképpen, és én arra lennék kíváncsi, hogy a középkor nője hogyan nézett ki, és a viseletünk hogyan fejlődött?
Ugye a fejtől a lábig nézzük, tehát engem így történeti újrajátszóként az is zavar nagyon, amikor valaki felvesz egy ruhát, mert azzal nem vett fel igazából egy viseletet. Ez a viselet az fejtől a lábig tart, és hogyha nekem pirosra van festve a hajam, meg felveszem a szemüveget, meg egyébként rövidre van vágva a hajam, akkor ne öltözzek be. Mert hogy egyébként nem jelenítettem meg, tehát azzal, hogy felvettem magamra egy körülbelül jól vart ruhát, és nem egy jelmezt, mert a kettő között nagy különbség van, meg a rétegeket is, mert hogy a rétegek nélkül nem létezik egyik korszak ruhája sem. Uh-huh. Szóval azzal még nem öltöztem be, de egy történeti újjátszó az azért csinálná, mert meg akarja mutatni a többi civil embernek, a laikusoknak, hogy egy adott korszakban az a nő, férfi, gyerek hogyan nézhet ki. Na, akkor uh-huh. nyilván van egy felelősséged, hogy jót kommunikálj.
Igen.
A középkorban nehéz ezt meghatározni, már csak azért, mert a középkor nagyon sok részből áll, és nem ugyanúgy néznek ki az emberek, hát dress code van, és ez, amiről kezdtünk az elején is beszélgetni, hogy neked tudnod kell, hogy milyen korszakról, milyen, ugye most először a társadalmi nemekről, meg a biológiai nemről beszéltem, de hát mellette, hogyha ránézel egy történeti ruhára, kivetkőzés előtt, akkor meg tudod mondani, hogy milyen ország, milyen régió, néprajzból ki tudod következtetni, hogy a kisebb közösségeknek is vannak saját tulajdonságaik, ez meg a, ugye ez meg az általános, hogy mondjam, az ember, vannak olyan dolgok, amik nem változik. Ezt meglátod egy más, nem csak Magyarországon, ez az egész világon így van. A közösségek így szerveződnek, hogy egy identitást akarnak mutatni a közösség, ezt abszolút nyilván ez a ruhában is látszik. És akkor Magyarországon azért egy felekezet kora-újkor viszonylatában sokkal fontosabb egyébként, mint az etnikum. Nyilván azt is elkülönítik, hogy ki az, aki németajkú, románok, szlovákok, szerbek, ki a magyar, de sokkal fontosabb nekik, hogy ki milyen vallású. Az, hogy mi most a nemzetiségeket jobban érzékeljük, ez a 19. századnak a nagy nemzeti mozgalmaknak a hozadéka, nekik nem feltétlen ez a fontos.
Azért az elmondható, hogy a szoknya, mint olyan,
a középkor viszonylatában egyértelmű, igen. Tehát mondjuk egy őskor viszonylatában nem feltétlen ezt mondanám neked, de a középkorban az stabilan tartja magát, ugye ezért egy keresztény közeggel kezdődik a dolog. Az, hogy utána majd a 15.-16. századtól megjelennek a különböző felekezetek, és ez okoz némi zavart az erőben, ugye azért az más kérdés. De középkorban igen, férfiak, hát először harisnyaszár, és utána nadrág, amit láttok egy képes krónika ábrázoláson, nem nadrág van rajtuk, csak hosszú a tunika. Harisnyaszárakat hordanak, amit az alsó nadrághoz kötnek hozzá derékra. Később a mátyáskor körül lesz az, amikor fenéken összevarják. Ez a legbonyolultabb a nadrágszabás. A mátyáskorban varják először össze az üleprészen, és akkor még van ilyen gatyapőcnek nevezett elől rész, ahogy a fiúknak ezt le lehet hajtani. És ugye ez a Tudor-kor, amit így az emberek akár a tévéből is ismernek, ugye ott ki van elő tömve.
Nők mikor kezdenek el nadrágot?
19. század. Ezért is tud megtévesztő lenni, és ezért van igazából nagy szerepe a filmeknek. Van egy játéktér. Ha adott korszaknak tudom ezt a szabálykönyvét, akkor abban tudok játszani. És hogyha én felvállalom azt akár filmkészítőként, akár történeti regényíróként, hogy én most történeti regényt akarok írni, nem fantasyt, meg nem szerelmes történetet, meg ez nagyon sok műfaj van, amit választhatsz, de én ezt választom, akkor van felelősségem, mert az emberek igenis úgy fognak hozzáni, hogy azt olvastam a könyvben, hogy azt láttam a filmben, hogy. És egyébként ezt mondom úgy, hogy dolgoztam filmeknek, tanácsadóként is, meg viselettel is. Nagyon sok kis történeti dokumentumfilmet forgattunk. Most is készülünk ki erre a csapatommal, hogy ugyanannyi energia a jót megcsinálni, mint a rosszat. Kérték ki a véleményemet viselethez, és egy csomószor nem fogadják meg egyébként. Nyilván ez az ő döntése, csak ettől nem lesz jobb. Magyarországon nincs történeti viselethez a jelmez tervezőknek képzés. Mert hogy külföldön van rá. A School of Historical Dress például, a Jenny Tiremaniékkal, nekik vannak kisebb távú, meg hosszú távú képzéseik is erre, és hogy ők egy az egyes ruha rekonstrukciókat is És ezért is kezdtem el a saját érdeklődésem mellett, amikor láttam, hogy iszonyú mennyiségű régészeti textilünk van az én korszakomból, kora újkorból egész ruháink, és nincs publikálva, és nem foglalkoznak vele. Mert egy olyan összetett szaktudás kell hozzá, amit nem is nagyon kapsz meg itthon. Majd nekem külföldről kellett összeszednem külföldi ösztöndíjakkal, külföldi kutatókkal, úgyhogy erre külföldre látom, hogy unikális, ami nálunk van, mert ennyi kora újkori ruhája másnak nincsen. Nagyon sok templomfelújítás volt Erdélyben, ugye általában uniós pályázatból, kis települések, nagyon régi templomokkal, és Sztánán volt egy régészeti kutatásunk 21-ben, egy aranyhajhálót találtunk, ami azért nagyon vicces, mert hogy én női fejviseletek kutatásával foglalkozom 10 éve, és hát így ültek mellettem a kollégák, hogy a reflektorfényben, mert ez ilyen több mint 2 méter mélyen volt a sír, így kifordítottuk a földből, és a koponyán ott volt, és még a reflektorfényben is aranyan csillogott. Nagyon ritka, hogy ilyen megmaradjon. Tehát, hogy ez ilyen unikális, ja, ez egész Európában. Mm. És most írtunk róla a kollégákkal nemzetközi publikációt, meg idén fog is még megjelenni nagy külföldi szaklapban. Az is érdekes volt, ahogy ezt feltárhattuk. Nagyon sokszor van olyan, hogy, hogy amikor megy a feltárás, akkor nem biztos, hogy észreveszi a kutató, ugye a textillel nem nagyon foglalkoznak. Másképp látja a szemed, ezt nem tudom jól mondani, minden anyagcsoportra megvan a specializáció, és ott egy héten keresztül dolgoztunk a kollégákkal, és a rétegeket láttuk. Van, ami csak a koponyán maradt meg lenyomatként. De innen látom, hogy minimum 3 réteg volt a hölgynek a fején. Fátyollal együtt minden. Volt a fátyolból egyébként, ami kis darab megmaradt, de hát egy ilyen nagyon finom sejem vagy lembatiszt. Különböző anyagok különbözőképpen maradnak meg.
A mai női divat mondjuk hogy alakul? Azért óriási különbség, meg óriási fejlődés történet, ahová jutott a nők ruházkodása.
Igen, ma más nagyon a szemlélet. Tavaly voltam Fertődön egy nagy nemzetközi viseletkonferencián, és ott hárman voltunk, pont magyar kollégák, akik történeti viselettel foglalkozunk, de én voltam, aki a legkorábbi dolgokkal foglalkoztam. És a többiek egyébként a világ minden részéről, Amerikából, Ausztráliából, nagyon sok helyről volt, a Kínából, inkább kortárs divattal foglalkoztak. Nekünk is érdekes volt, amit ők mondtak. Nagyon érdekes szemléletek vannak. Késő középkorban, kora újkorban van már írott forrásom, akár naplum vagy levelem. És akkor esetleg könnyebb visszakövetkeztetni erre, vagy ha művészettörténésszel dolgozik az ember, és mondjuk egy festő, aki önarcképeket fest, akkor ott látom, hogy ő akar vele valamit kifejezni, hogy ő melyik életszakaszban van. Dürernek szoktak ilyen képeit nézni, ahol fiatalkori, meg mondjuk egy időskori Dürerkép, hogy teljesen mást akar magáról mesélni, amikor ő már nürnbergi tisztviselő, meg mást, amikor fiatal. Tehát ott egyértelmű önkifejezési forma van a saját megjelenésében is. De nekem mozgatja a fantáziámat, amikor kortárs divatról hallok, mert nyilván a kivetkőzéssel elkezdett társadalmi szinten is mást kifejezni az ember. Nyilván bennünk van az, hogy sokat mesélünk magunkról a ruhánkkal, de már nem ugyanazokat meséljük el, mert nem ugyanazokhoz a közösségekhez tartozunk, konfekcióruhák léteznek. Divattal foglalkozom, és hogy nekem is olyankor meg kell emésztenem, meg át kell gondolnom, hogy mit látok most, vagy beszélnék el kollégákkal, hogy milyen szubkultúrákban mik az elfogadott ruhák, akár európai szinten is. Szerintem vannak kihívások nyilván a kortárs divatban, vagy a divatiparhoz tartozó különféle munkákban.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Zay Orsolya régész történésszel, hivatásának sokszínűségéről, kutatási területeiről és a női viselet történetről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!